Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és látogatóinkat külön. Örömmel látom, hogy több számomra ismeretlen arc is van, ami mindig jó. És igazából ez egy formájában kicsit rendhagyó igehirdetés lesz, mert általában akik hallottak már engem innen szolgálni, tudják, hogy mindig van egy kiinduló ige, és akkor azt fejtjük ki. Majd kicsit más lesz, remélem nem nagyon más. De ezért nem is lesz olyan pont, amikor megkérem, hogy na most mondjuk a kiinduló igét vagy sem. Ezért csak hajtsuk meg a fejünket így imádságra, és kérjük Isten jelenlétét. Köszönjük, Atyánk, hogy itt lehetünk a Te házadban. Köszönjük, hogy itt lehetünk közösségben. Köszönjük, hogy együtt felemelhetjük a Te nevedet. Köszönjük azt, hogy nekünk ez egy kiváltság, hogy itt lehetünk, és szeretnénk mindazokat a Te jelenlétedbe emelni, akik nem jöhetnek össze azért, mert háborús övezetben vannak, vagy másokból. Külön szeretnénk azokért imádkozni, akik a fenyegetés ellenére is megtalálták a módját, hogy megtalálhatták a módját, hogy téged keressenek ma együtt közösségben. Kérlek, legyél ott velük egy különleges módon, és vigasztald őket, és bátorítsad őket. És kérlek ezt a néhány gondolatot, amit úgy érzem, hogy Szent Szellem helyezett a szívemre, hadd tudjam átadni, és hiszem azt, hogy ahogyan együtt fogunk ezen gondolkodni, és együtt fogunk erre válaszolni, Te szeretnéd, hogy mi együtt gyülekezetként lépjünk veled kapcsolatba, és gyülekezetként válaszoljuk neked. Mindezt a fiad Jézus nevében kértük. Amen. Ugye, hogy ezt a Levi említette, tegnap érkeztem vissza Oroszországba, mert nem közvetlenül Oroszországból, hanem nagyjából egy hét először Finnországba mentem át, és akkor Észtországból találtam egy repülőt, és onnan jöttem végül tegnap haza, így már a finnugor nyelveket gyakoroltam, vagy hallottam egy hétig, és akkor most végig az anyanyelvemben beszélhetek. Ha valaki kérdezi tőlem, hogy milyen a helyzet, vagy milyen a hangulat kint, hát nyilván az, amin sok orosz ember átmegy, vagy azt is lehet, hogy oroszországi ember, mindjárt elmondom miért, akkor nyilván nem lehet összehasonlítani azzal, amit emberek ma Ukrajnában átélnek. Másfelől viszont rengeteg embernek van családja Ukrajnában, rengetegen próbálnak kapcsolatba lépni azokkal, akik a háborús övezetben vannak. Azt tudom mondani, hogy a gyülekezetben mindenkinek nagyon nehéz a szíve afelől, ami éppen történik a világban körülöttünk. És nyilván, és pontosan tudja mindenki, hogy igaz, hogy az én fizetésem is nagyjából fele annyit ér, mint két héttel ezelőtt. De a fő probléma, vagy a fő kihívás az nem az, amivel nekünk kell szembenézni, akkor is, hogyha egy nehéz és bizonytalan időszak elé nézünk. De sok testvér megfogalmazta azt a gondolatot, hogy ahogyan tényleg a gyülekezetnek legalább az egyharmad, de lehet, hogy több. Tehát egyszerűen olyan orosz állampolgárt nem ismerek a gyülekezetembe, akiknek lenne legalább egy rokona. Rokon alatt nagyszülő unokatestvért kell érteni, tehát tényleg közeli rokonról van szó. Van, aki kapcsolatban tud lenni rokonaival, van, aki nem, de nagyon sok embernek egy nagyon erős bizonytalanság van, és nagyon sok félelem van. És a válasz az volt, hogy akármilyen helyzetben vagyunk most, az egyetlen válasz, amit tudunk adni erre, hogy úgy imádkozunk, mint talán előtte még sohasem. Tehát lehet, hogy sokan egy olyan helyzetben vagyunk, hogy ilyet még nem tapasztaltunk meg, egy olyan helyzet, amit még nem láttunk sohasem, és a válaszunk az lehet, hogy úgy kiáltunk Istenhez, mint előtte sohasem. És ugye énekeltük és dicsértük Istent, és lehet, hogy sokakban felvetődik a kérdés azt, hogy amikor mindazt látjuk a világban körülöttünk, ami van, akkor hogyan beszéltünk, hogy hogyan énekelhetünk Isten jóságáról. De azt tudom csak mondani, hogy attól függetlenül, hogy emberek milyen döntéseket hoznak, attól függetlenül, hogy mit látunk magunk körül, a mi Istenünk mindenható, és a mi Istenünk továbbra is méltó arra, hogy őt dicsérjük. Ugye az a gondolat, ugye az a kép jött elém Istenigéből, amikor Pál és Szilász ugye börtönbe kerül az apostolok cselekedetének a 16. fejezetében, és ugye olvassuk a történet, éppen kalodába volt zárva a lábuk, egy nagyon kellemetlen helyzet lehetett, és úgy döntöttek, hogy ők az éjszakát azzal töltik, hogy Isten kezdik el dicsérni. És ugye olvasok a történetet tovább, hogy megnyíltak a bilincseik, és az ajtó is megnyílt, és így kiszabadulhattak. De azon gondolkoztam, hogy amikor Pál és Szilász nekiállt Isten dicsérni, akkor Van úgy gondolkodtak el, hogy na most csinálunk valami olyasmit, amivel bebizonyítjuk Istennek, hogy van elég hitünk, és akkor Isten majd ezért cserébe megszabadít minket. Tehát, de szerint, vagy nem úgy tudom elképzelni. De valószínűleg ezeknek az embereknek egy olyan mély kapcsolatuk volt Istennel, hogy igaz, hogy a lábuk kalodába volt zárva, igaz, hogy éppen megverték őket a rendőrök, vagy a börtönőrök, de ők úgy döntöttek, hogy ettől függetlenül, ami velük történik, ami körülöttük van, ők tudják, hogy Isten méltó. Tudják, hogy Isten méltó a dicséretükre. És nem hiszem, hogy ők azért kezdték Isten dicsérni, hogy ezzel majd Isten részre úgymond kiprovokáljanak egy reakciót. Ők csak ismerték Istent eléggé, hogy még abban a helyzetben is azt látták, hogy ő méltó a dicséretre. De ugyanaz, ahogyan mi látjuk, hogy Isten mennyire méltó, az azzal együtt is kell járjon, hogy magunkat a helyünkön kezeljük. Egy testvér, akinek a helyzet miatt három gyerekével és a feleségével együtt fel kellett pakolni, és egyelőre elhagyni Oroszországot, mi nem tudják, hogy hány hónapra. Az a testvér mondta, hogy pár hete vagy hónapja prédikáltam csak arról az igeversről, ami Jakab levelének a 4. fejezetében van. Úgy szól, hogy vannak, akik azt mondják, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba. Ott maradunk egy évig, üzleteket kötünk, és sok pénzt keresünk. Jól figyeljetek, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap, hiszen egész életetek olyan, mint a pára, amely csak rövid ideig látszik, azután szétfoszlik. Ehelyett azt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, és élünk, ezt meg azt fogjuk tenni. Ti magatok biztosak és büszkék vagytok, minden ilyen büszkeség gonosz dolog. És ugye, ahogyan látjuk, hogy a világban egyre több minden válik bizonytalanná körülöttünk, nyilván lehet az egyik döntésünk, hogy nyugtatjuk magunkat, és mondjuk, hogy ez még, hála Istennek, még azért valamennyire távol van tőlünk. Vagy hála Istennek, Magyarország nem egy olyan fontos ország, hogy velünk ilyen megtörténjen. De attól függetlenül, hogy a háború még pár száz kilométerre van tőlünk, attól függetlenül nem tudjuk, hogy mi életünkben mi következhet be. Úgy vagyunk vele, hogy hála Istennek a koronavírus már talán kezd lecsengeni. De egyikünk se tudja azt, hogy holnap fölébredünk, mind kezd el fájni, és milyen diagnózis jöhet. Gondoljuk azt, hogy nyilván én is idegesen figyeltem, hogy az euró árfolyam kúszott felfelé és felfele, de még gondoljuk, hogy kenyérre meg alapvető élelmiszerekre fog telni. De egyikünk se tudja, hogy esetleg a mi életünkben mikor veszítjük el a munkánkat. Azt mondja itt Jakab abban az intésben, hogy lehet, hogy a körülményeink, a bizonyos esetekben a körülményeink nyugodtnak látszanak, de fogalmunk sincsen, hogy mi következik, és ez is lehet, hogy a körülményeink nagyon viharosak, de akkor is Isten az, aki a gyeplőt fogja a kezében, akkor is Isten az, aki megenged dolgokat, hogy megtörténjenek, és Isten az, aki más dolgokat meg tud változtatni. És egy igét szeretnénk megosztani, még néhány ige lesz csak, hogy mondtam, adagoltan fogom a testvéreknek adni. Ezékiel 16-ban van egy gondolat, és lehet, hogy egy pár hónappal ezelőtt, vagy pár évvel ezelőtt ez már előkerült egyszer, de ismétlés fontos gondolatoknál. Ez egy intő történet, egy intő példázat, amit Izraelnek mond Ezékiel proféta a 16. fejezetben. A 3. verset azt mondja, hogy mondjad neki, Jeruzsálem, ezt üzeni az Uram az örökkévaló. Kánán földjén születtél, a Kánánból származol, apád Emóri volt, anyád Hettita. Magad pedig így születtél, világra jöttél, de senki sem törődött veled. Köldökzsinórod nem vágták el, meg sem fürdettek, meg sem tisztítottak, sóval nem dörzsöltek, pólyába sem takartak. Senki sem könyörült rajtad, senki meg nem szánt, hogy gondodat viselni, kidobtak a mezőre, utálattal kivetettek, már születésed napján sem kellettél senkinek. Ugye, mivel kezdődik? Azt mondja, hogy apád Emóri volt, anyád Hettita. Az egész ószövetségi törvény, az összes profécia mind arról szólt, hogy mivel ti Isten kiválasztott népe vagytok, ezért legyetek különbözőek. Ezért, mivel Isten magának választott ki titeket, ezért nem mindegy, hogy hogyan élitek az életeteket. Mivel ti is Isten népébe születtetek bele, ti a bizonyos ígéreteknek az örökösei vagytok. És amikor itt azt mondja, hogy anyád, apád Emóri volt, anyád Hettita, akkor ezen a az összes örökségem, az összes áldásom kívül helyezi azt, aki ez a levél szól. Amikor Isten Ábrámnak az ígéretet tette, akkor előre elmondta Ábrahámnak, hogy most szövetséget kötök veled, néhány nemzedéke később majd Egyiptomba mentek, és amikor az Emória gonoszsága betelt, akkor visszajöhettek. Tehát van egy olyan árnyalat ennek az üzenetnek, hogy amikor arra gondolsz, hogy Isten hogyan bánik veled, akkor ne kezdjél úgy gondolkodni, hogy mivel én ilyen vagyok, vagy mivel én ebbe születtem be, vagy mivel én mindig is ezzel a szemszöggel éltem az életemet, nekem valami jár, én valamit adottnak vehetek, valami nekem természetes. Azt mondja, hogy apád Emóri volt, anyád Hettita, idegenek vagytok a számomra, és semmit nem kérhettek jogosan. És amikor mi most arra gondolunk, hogy a mi életünkben mit szeretnénk, hogy Isten elvégezzen, akkor ez egy fontos lecke szerintem mindannyiunk számára, hogy Isten nem tartozik nekünk semmivel. Ami van áldás az életünkben, ami kegyelmet tapasztalunk az életünkben, az mind Istennek az egyoldalú kegyelme. Nem azért vágyik velünk Isten kapcsolatra, mert szüksége lenne ránk, nem azért mehetünk be Isten jelenlétében, mert valami jogalapunk van arra, hogy bemenjünk oda, hanem csak azért lehetünk kapcsolatban Istennel, csak azért vannak részesülünk Isten áldásainkban, mert Isten úgy döntött. Nem tartozik nekünk semmivel, semmi jogalapunk nincsen, ami alapján ezt kérhetnénk. És hogyan folytatja, ez egy nagyon erős kép, amikor azt írja, hogy a proféta, hogy magad pedig így születtél, világra jöttél, de senki nem törődött veled, köldök zsinórod nem vágták el, meg sem fürdettek, meg sem tisztítottak sóval, be sem dörzsöltek, pólyába sem takartak. Valószínűleg mindenki úgy gondolja, hogy milyen szülő lehet az ilyen. Egy gyermek megszületik, és semmi gondoskodásban nem részesül. De egy képletes nyelven írva ez azt is leírja, hogy mennyire elveszettek vagyunk, vagy voltunk Isten nélkül. Azt mondja, nehogy azt gondolod, hogy az életed úgy nagyjából rendben volt, mielőtt Isten megismerted, és most egy Krisztus családjába tartozol, egy nagyon fontos extrával bővült. Azt mondja, egy szellemi értelemben kivetettek voltunk, reménytelenek, és halálra ítéltek. És ahogyan folytatódik, nagyon, nagyon erős kijelentés van a 6. versben, azt mondja Isten, hogy elmentem melletted, láttam, hogy a véredben fekszel, és megszántalak. Azt mondtam neked, akarom, hogy élj, noha csupa vér vagy. Mondtam neked, a véredben fekszel, mégis azt akarom, hogy élj. Ugye sokszor a hétköznapokban, amikor beszélünk egymással, gyakran tudjuk, hogy nagyon sok mondatban, lehet egy mondat nagyon hosszú, de a lényegi részed általában az, ami a de, vagy a viszont, vagy stb. Után hangzik el. Ugye létezik olyan, hogy nem akartak megbántani, de. És akkor tudjuk, hogy akkor itt még a sérelmek dolgoznak. Vagy valószínűleg nem kell tovább mondani a példákat. Tehát sokszor, amikor azt mondjuk, hogy ez és ez történt, de aztán, akkor tudjuk, hogy a de aztán után következik a lényegi rész. Ugye amikor és ugyanígy van Isten igében is, például amikor Isten angyala a 7 gyülekezetnek küldi a levelét, az üzenetét, a jelenés a könyvének az elején, vannak ott nagyon kemény szavak, azt mondja a szárdiszi gyülekezetnek, hogy az neved, hogy élsz, pedig lényegében halott vagy. De, és akkor utána még van egy bátorító üzenet is, hogy igazából nem vagy teljesen halott, hanem halófélben lévő vagy, vagy tetsz halott vagy, és Istennek van egy jobb terve, egy jobb szándéka veled. Azt mondja, hogy van amit emberi szemmel lehet látni, hogy itt dolgok nagyjából működnek, de a felszín alatt látjuk, hogy óriási bajok vannak. Másfelől ez működik fordított irányba is. Például az Efezusi levél elején Pál apostol leírja, hogy milyen állapotban voltunk mi Isten nélkül. Azt mondja, hogy a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint. Halottak voltunk vétkeinkben. Sokkal reménytelenebb képet festve, mint itt Ezékiel proféta, és akkor a második fejezet 4. versében azt mondja, de Isten, vagy Isten azonban irgalomban lévén, mivel nagyon szeret minket Krisztusban, megbocsátott nekünk. Azt mondja, hogy el nem tudjuk képzelni, mennyire reménytelen helyzetünk volt Isten nélkül, vagy ha nem ismered Istent, akkor el nem tudod képzelni, mennyire reménytelen helyzetben vagy most Isten nélkül, és azt mondja, hogy de Isten irgalomban gazdag. Mindent fölül tud írni. nincs az, amit ne tudna Isten irgalma betakarni a számunkra, nincs az a távolság, amit át ne tudna hidalni közöttünk, nincsen az a bűn, nincsen az a beszennyezettség a lelkünkben, nincsen az a szégyen, aminél ne lenne erősebb Isten irgalma. A mi Istenünknek megvan a hatalma arra, hogyha akármi történt emberileg, ő bármelyik mondathoz a de szót oda teheti, vagy a mégis szót, vagy a jól lehet után az azonban oda teheti, és fölül tud írni akármit. Hát azt mondja, hogy megszánta Jeruzsálemet, és azt mondja, hogy akarom, hogy élsz, nagy csupa vér vagy. És elismétli még erősebb szavakkal, a véredben fekszel, mégis azt akarom, hogy élj. És ugye a szárdiszi gyülekezet esetében minden rendben volt a felszínen, csak egy szellemi értelemben a felszín alatt voltak óriási problémák. De lehet, hogy sokunk most, ahogyan ez az igehirdetést hallgatjuk, ezt úgy hallja, hogy de hiszen lehet, hogy az én életemet úgy egyébként is leírja ez az állapot. Amikor azt mondja, hogy senki nem kíváncsi rám, nem váratok segítséget sehonnan. Az életem akár szellemi, akár fizikai értelemben pislákol. Mindannyiunknak itt az üzenet, hogy Istennek nem az a, ahogyan Anikó után elismételtük János 3.16-ot, ugye úgy folytatódik, mert az emberfia nem azért jött a világra, hogy károsztassa a világot, hanem hogy megmentse. Istennek az az akarata, hogy nekünk életünk legyen, és ő benne bőséges életünk legyen. És hiszem, hogy ez egy bátorító szó, amit szeretné Isten sokunkkal megosztani ma reggel, amit szeretné Isten az, hogy a szívünk összeolna ma reggel, hogy akármilyen állapotban látjuk magunk körül a saját életünket, tudom, hogy ebben a teremben is vannak emberek, akiknek az elmúlt 2,5 hét eseményét gyökeresen felforgatták az életüket. Akárhogyan látjuk az életünkben a szellemi eseményeket. Isten azt mondja, hogy lehet, hogy nem látod az arcomat, de én azt akarom, hogy kapcsolatban legyek veled. Lehet, hogy úgy érzed, hogy szellemileg erőtlen és tehetetlen vagy, de én mégis azt akarom, hogy élj. Lehet, hogy úgy látod, hogy a gyülekezeted, a családod, a szellemi közösséged, az emberek körülötted reménytelenek, mégis azt akarom, hogy ott élet legyen. Akár egy gyülekezetről, akár egy családról, akár az egyéni életünkről, akár a fizikai életünkről, akár a szellemi életünkről van szó. Hiszem, hogy ez Isten szava ma számunkra, hogy akárhova sodródtál, azt akarom, hogy élj. Azt akarom, hogy ahol eddig az élet csak pislákolt, ott az élet valóban és erőteljesen legyen jelen. És ugye ez egy bátorító szó, hiszem sokunknak, és egy üzenet, amire sokunknak szüksége van, amikor azt látjuk, hogy dolgok nem a jobb irányba mennek, hanem a rosszabb irányba, amikor nem tudjuk, hogy az Isten való járásunk, vagy a gyülekezetünk jövője az milyen irányba tart. És itt Isten nagyon világosan beszél arról, hogy akárhogyan nézel ki, akármilyen állapotban vagy, ő azt akarja, hogy ott élet legyen. Még egyszer ismétlem, azt mondja, hogy a véredben fekszel. Ezt nem tudom, hogy átvitt értelemben lehet, hogy bizonyos embereknek betegségben szenvednek, lehet, hogy ez sokkal konkrétabb értelemben is igaz, de mégis azt akarom, hogy élj. És ahogy ezt elmondtam, a lényegi része a mondatnak általában mindig a de vagy a mégis után szokott jönni. Másfél azért Jakabra visszatérve, Jakab 4-re visszatérve, amennyire bátorít üzenet az, hogy mi azért élünk, mert Isten akarta, hogy éljünk, ebben az is benne van, hogy az életünk az Isten kezébe van. És általában ezt az igazságot szeretjük ismételni, vagy szeretjük megragadni, amikor érezzük, vagy tudjuk, hogy kicsúszott az irányítás a kezünk közül. Másfél lehet, hogy néha nem annyira kényelmes igazság, amikor úgy nagyjából minden működik, és úgy érezzük, hogy az irányítás a kezünkben van. Akkor viszont lehet, hogy Isten azt szeretné, hogy megalázzuk magunkat előtte, és elismerjük azt, hogy Uram, lehet, hogy az életemben dolgok működnek, lehet, hogy úgy érzem, a dolgok jobbra fordulnak, lehet, hogy az életemben növekedési pályán vannak dolgok, de ezzel együtt tudom, hogy a te kezedben van az életem. Úgy kell beszélnem, hogyha te úgy akarod, és élünk, ha te úgy akarod, és gondoskodsz rólunk, ha te úgy akarod, és minden, amire szükségünk van szellemi és fizikai értelemben megadod nekünk, akkor próbálunk tervezni. És itt van egy nagy erősen rímelő felszólítás Péter első levelében, az 5. fejezetben. ezzel inti, vagy ezzel egy ilyen felszólítást küld a gyülekezetnek. Fiatalok, még szeretem magam valamennyire odasorolni, bár talán egyre kevésbé működik, de ez egy általános üzenet, és hiszem, hogy ez mindannyiunknak szól, fiataloknak és idősebbeknek egyaránt. De azt mondja Péter apostol, hogy fiatalok, ti is ugyanúgy engedelmeskedjetek a gyülekezet vezetőinek. Mindannyian legyetek alázatosak egymás iránt, mert Isten ellenáll a büszkéknek, de kegyelmesen bánik az alázatosokkal. Alázatok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy amikor eljön az ideje, ő felemeljen benneteket. Minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok. Itt akkor kicsit szeretnék lelassulni, mert nagyon sok minden van ebben az igeversben, amit talán érdemes sorról-sorra kibontani. Azzal kezdni, hogy engedelmeskedjetek a gyülekezet vezetőinek. És ez alapvetően tudom, hogy tényleg az engedelmességre fontos hangsúly van helyezve, de én egy pillanatra csak engedjétek meg, hogy egy másik helyre helyezzem a hangsúlyt. Azt mondja, hogy amikor keressük, tehát nézzük azt, hogy honnan kapunk útmutatást, vagy iránymutatást, akkor a gyülekezet oda kerül. Amikor az első korintusi levél elején Pál próbál valamit kezdeni azzal a helyzettel, hogy a gyülekezet rengeteg részre szakadt, ugye egyaránt megfedi azokat, akik azt mondják, hogy én Pálhoz tartozom, én Apollóshoz tartozom, én Péterhez tartozom, én meg Krisztushoz tartozom. És amikor emlékszem, fiatal hívőként olvastam azt a szakaszt, nem egészen értettem. Hát ha valaki közvetlenül Krisztus alá tartozik, mi rossz lehet? De aztán ahogyan éltem az életem hívőként, és elég sok gyülekezetben megfordultam, mert sok helyen éltem viszonylag, úgy láttam, hogy létezik ez az embertípus, aki úgy minden emberi tekintétől el tudja magát szigetelni, és azt mondja, hogy én csak közvetlenül Krisztustól fogadok el útmutatást. Ugye, és találkoztam emberekkel, akik gyülekezetbe se járnak, mert úgy vannak vele, hogy nekem megvan a kapcsolatom Isten, az nekem bőven elég. De itt azt mondja Péter, hogy ha alázatba akarunk járni Isten előtt, akkor ezt nem fogjuk tudni egyedül csinálni. A mi növekedésünk és az a hely, ahol Isten tud rólunk gondoskodni, az közösségben van. Tehát itt nincsen két külön útvonal. Hogy akik tudnak gyülekezetbe tartozni, mert olyan alkatok, azok figyelnek a gyülekezeti vezetőkre, akik meg nem olyan gyülekezetbe tartozós alkatok, azok meg így vagy úgy kapjanak vezetést. Ez úgy mindannyiunkra vonatkozik, hogy legyen egy hely, ahol szellemileg kapunk útmutatást, ahol kijelölnek határokat a számunkra, ahol tudnak minket segíteni a növekedésünkben. És nem csak a vezetőkről van szó, és ezért most nem annyira vezetőkre helyeztem a hangsúlyt, de arról ugyanúgy lehetne beszélni, és lehet, hogy másik prédikációnak kell, hogy legyen a témája. De azt mondja, hogy tehát nem csak, hogy vezetőknek rendeljétek áll magatokat, de mindannyian legyetek alázatosak egymás iránt. Tehát nem csak azt mondja, hogy az élenjáról a felkent testvéreket kövessük, hanem egymás iránt, hogy szemmagasságban is tudjunk egymással beszélni. Miért? Mert Isten ellenáll a büszkéknek, de kegyelmesen bánik az alázatosokkal. És itt minden szónak van valamennyi jelentőség. Az első, amit megakadtam, hogy mit jelent az, hogy Isten ellenáll. Ugye most olvassuk a háborús híreket, akkor mindig olvassuk, hogy itt heves harcok bontakoznak, és ellenállás van. Az ellenállás az úgy működik, amikor viszonylag összehasonlítható erők feszülnek egymásnak. De Isten ereje az nem hasonlítható össze egyikünkkel sem. Tehát Isten, aki, és az ő igében látjuk, hogy ha valami Isten akaratával ellentétesen működik, akkor Istennek megvan a lehetőségre, hogy lesújtson. Mi vagyunk felszólítva arra, hogy eljátok ellene a bűnnek, hogy álltok ellen az ördögnek, és elfut előletek. Tehát ami tekintét kapunk Krisztusban, arra nem biztos, hogy arra elég, hogy egy szempillantás alatt keresztül vágunk dolgokat, néha elég, de általában nem. Ezért Isten igéje arra szólít fel minket, hogy álljatok ellen, legyetek következetesek. De akkor vajon miért ír azt, hogy Isten ellenáll? Mivel Istennek annyival nagyobb ereje van, nem lenne szüksége ellenállni, Isten csak megoldhatná, Isten csak simán elbánhatna a büszkékkel. De ez valószínűleg azért van, mert Isten türelmes velünk, Ezékiel könyvében olvastattuk, hogy azt akarja, hogy éljünk, és tudja, nem örül neki, de tudja, hogy mennyiünknek van problémája büszkeséggel. Ez Isten csak ellenáll a büszkének, ad neki időt arra, hogy megtérjen. Próbálja lelassítani őt az ő büszkeségében, az elbizakodottságában. Azért, hogy a büszke felismerésre juthasson, és Istentől kapjon szabadságot. És próbáltam megnézni, hogy milyen különböző szavak vannak a büszkeségre. Hogy őszinte legyek, megnéztem mind Jakab levélben, mind itt a Jakab levélben nem tudtam kiejteni, ez úgy voltam, hogy nem is jegyeztem fel, de akit érdekel, át tudom küldeni. Itt Péter levélben a görög szó, az hyperaifanos, az arra vonatkozik, hogy én összehasonlítom magam másokkal, és jobbnak tartom magam. Tehát ez kimondott ez a fajta büszkeség. A büszkeség, amiről Jakab levél beszél, az meg egy másik fajta büszkeség, ami egyfajta önelégültségre vonatkozik. Egy olyan fajta büszkeség, amelyikben az ember önmagát elegendőnek látja, ahol az ember van egyfajta elbizakodottság. Tehát azt mondja Jakab, hogy az önmagában bízó ember alázza meg magát, itt pedig Péter apostol azt mondja, hogy az az ember, aki jobbnak tartja magát másoknál, az is alázza meg magát. És a hyperafajnosznak a másik jelentése pedig azt is arra is vonatkozik, hogy van egy megtörtség. Nem büszkének, hanem az alázatosnak. A tapinos szó, amikor Péter apostol arról beszél, hogy alázatok meg magatokat, hogy olyan állapotról beszél, hogy megtört vagyok, lent érzem magam. Nem feltétlenül arról van szó, hogy ez egy fenntartható állapot, amiben vagyunk, hanem néha az életünkben szükség van arra, hogy átvitt értelemben, vagy néha fizikailag is a padlóra kerüljünk, hogy Isten tudjon hozzánk beszélni. És azt mondja, hogy mit mond erről az alázatosról, hogy ezzel viszont kegyelmesen bánik. Akár a körülményeink által visz minket Isten oda, hogy csak rátekintünk, és nem hasonlítjuk össze magunkat többi másokkal, vagy a körülményünk által éri el azt, hogy meglátjuk a saját korlátainkat, a saját esendőségünket, és rá tudunk hagyatkozni. Vagy van egy másik lehetőség is, amit felkínál a 6. versben, hogy alázzátok meg magatokat. Tehát valószínűleg, ha Isten szeret minket, és azt mondja, hogy nem lesújt a büszkének, hanem ellenáll a büszkének, mert Isten arra vágyik, hogy mindannyian az alázatosságra jussunk el. Azt mondja, hogy vagy padlóra fogunk kerülni, vagy leborulunk Isten előtt. Előbb vagy utóbb mindannyian le kell, hogy szálljunk abból a helyzetből, abból a pozícióból, hogy jobbnak tartjuk magunkat, vagy elegendőnek tartjuk magunkat. Fő kérdés az, hogy ezt magunktól megtesszük, és Isten elé megyünk ebben, vagy megvárjuk, amíg Isten, ahogyan ellenáll a büszkének, elvisz minket abba a helyzetbe. És ugye azzal két fontos gondolat van itt. Az egy előrugranik a 7. versben azt mondja, hogy minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok. És ugye ez erősen rímel arra, amit Jakab leveiben olvashatunk, hogy akár képesebbnek tartjuk magunkat, mint mások, vagy szorgalmasabbnak tartjuk magunkat, mint mások, vagy akár jobbnak tartjuk a körülményünket, mint a többieké, akár nem. Így is, úgy is Isten az, aki gondoskodik rólunk. Ezt vegyük tudomásra, és vegyük figyelembe. De a másik dolog, ami érdemes aláhúzni, az a 6. versben, amikor Péter azt mondja, hogy Isten felemel bennünket, mikor? Amikor eljön az ideje. Tehát nem biztos, hogy amikor mi Isten hívására válaszolunk, mi rögtön látni fogjuk az áldásokat. De Istennek az a célja és az a vágya, hogy a maga idejében, amikor arra szükségünk van, vagy amikor az ő tervében van, akkor megjutalmazza az alázatost, hogy helyreállítsa az életünket. Amikor készek vagyunk az ő áldását használni, és azzal másokat megáldani, akkor azt ránk árassza. És ezt csak azért emeltem ki, mert sokszor elhangzottam a igehirdetésben, hogy általában a mondatnak mindig a vége a fontosabb, mint az eleje. Ugye a mondatban, hogyha van egy felvezető rész, és egy de, vagy mégis közben van ékelve, akkor tudjuk, hogy a lényeg ezután következik. És itt az a perspektíva, hogy én gondolhatom magam jobbnak, dönthetek úgy, hogy támaszkodok a saját terveimre, a saját bölcsességemre, de az valószínűleg nem fog mindvégig kitartani. De ezzel szemben azt mondja, hogyha én úgy döntök, hogy én felismerem Isten felsőbbségét, én úgy döntök, hogy elkezdek kevesebbet gondolni magamról, mint amit most gondolok, és hajlandó vagyok Isten látószögébe helyezni magamat, vagy hajlandó vagyok a gyülekezet részének tekinteni magamat, és például nem gondolom azt, hogy én különlegesebb vagy jobb lennék, mert ez vagy megsért másokat, vagy eltávolít engem a közösségtől. Ha hajlandó vagyok magam megalázni, akkor azt mondja, hogy Isten fel fog emelni a maga idején. Akkor azt jelenti, hogy a mi életünk történetében a de vagy a mégis után Isteni lesz az utolsó szó. És ez sokkal jobb, mint amikor a mi terveinké, vagy a mi eltökéltségünké az utolsó szó. Az igehirdetés vége felé közeledve csak szeretném néhány gondolatba összegezni, hogy mit kell, hogy ez jelentsen a számunkra. Az első, hogy, és ez szerintem ebben a jelenlegi helyzetben, ami körülvesz minket, sokan felismertük, hogy az életünk, és bármi benne van, legyen az a családunk, a szolgálatunk, az, ami az elhívásunk, az, ami miatt az életünket jelentőséggel bírónak tekintjük, sokkal, de sokkal törékenyebb, mint gondolnánk. De másrészt viszont Isten ezzel együtt azt akarja, hogy éljünk. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy a szolgálatunk az nagyon törékeny. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy a gyülekezetünk nagyon törékeny. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy az egészségünk nagyon törékeny. De Istennek az az üzenet, hogy akármilyennyire azt érezted, hogy csak pislákol az élet, én mégis azt akarom, hogy éljél. Én mégis azt akarom, hogy helyreálljál. Én mégis azt akarom, hogy a Szent Szellem élete benned lakozzon, és ezáltal a Szent Szellem élete másokat is meg tudjon érinteni. Tehát ami életünk van, ami az életünkben ott van, az Isten akaratából van. Harmadrészt, ha az életünket úgy éljük, mintha mi kezünkben lenne az irányítás, az büszkeség. És hiszem, hogy Isten sokunk életében ezt munkált az elmúlt hetekben, hogy felülvizsgáljuk azt, hogy mi az, amit látásban viszünk véghez, mi az, amikor mikor tervezünk úgy, hogy őt kihagyjuk az mi számításainkból, mikor tervezünk úgy, hogy a saját fejünk után megyünk. És Isten, hiszem, hogy szeretne most a mi szívünk közt beszélni, hogy engedjük el a büszkeségünket, vagy ismerjük fel esetleg a büszkeségünket, ha van a szívünkben. Negyedrészt, úgy élni, mintha, vagy úgy viszonyulni a testvéreinkhez, mintha mi bármire jogos követelést formálhatnánk, az ugyancsak büszkeség. Ha én úgy gondolkozom, hogy én már legalább 20, majdnem 20 éve vagyok hívő, akkor én már jobban megmondhatok dolgokat a 3 vagy az 5 éves hívőnek. Vagy ha úgy gondolkozom, hogy én már nem tudom hány évet tanultam bibliaiskolában, akkor jobban megmondhatom. Akármilyen jogosultságban szeretünk gondolkodni, akármennyire azt a perspektívet felveszünk, hogy én itt vagyok, és esetleg a másik lejjebb van, az is büszkeség. És hiszem, hogy Szent Szellem akar munkálkodni az életünkben, hogy megvizsgáljuk, felismerjük, és le tudjuk ezt tenni. És lehet, hogy ha én a saját büszkeségemből lejjebb tudok adni, az egy áldás lesz a körülöttem lévőknek, de az biztos, hogy áldás lesz nekem is. Mert azt mondja az ige ismétlen, hogy Isten ellenáll a büszkének. Hogyha én úgy viszonyok testvéreken, úgy viszonyok a saját életemhez, mintha az a saját kezemben lenne, vagy mintha az én jogosultságom lenne, akkor nem tud Isten áldása alatt lenni. Akkor az Isten ellenállásával találkozik, nem Isten áldásával. Ha azt akarom, hogy az én életem történetében a fontos rész, a de vagy a mégis utáni rész az áldásról szóljon, az Isten életéről szóljon, akkor nekem Isten elé kell vinnem akármilyen büszkeségemet. És ez lehet, hogy arról szól, hogy én jobbnak tartom magam, de lehet, hogy arról szól, hogy én csak akkor tudom magam értékesnek érezni, hogyha velem ilyen módon bánnak a testvérek, hogy ilyen szolgáltatót végezhetek, vagy ennyire meg vagyok becsülve, vagy szerintem nem kell folytatni, mindannyian tudjuk, hogy hol vagyunk érzékenyek és sebezhetőek ezen a téren. Tehát a bátorítás az, hogy egyrészt az intés az, hogy vizsgáljuk meg a szívünket, hogy hol van büszkeség bennünk, de a bátorítás az, hogy Isten felemeli az alázatost. Akkor a döntő szó az övé lesz, és megvan ma a lehetőségünk, hogy keressük az ő jelenlétét, anélkül, hogy a körülményeink odavinnének minket. hogyha megtört szívvel megyünk Isten elé, akkor hiszem, hogy neki az a vágy, hogy felemelje minket. Akár ma, vagy akár a maga idejében. És tényleg csak hadd bátorítsak még egyszer titeket, hogy azért szeretnénk azt, hogy Isten legyen az utolsó szó az életünk, vagy a szolgálatunkban, vagy a Isten dönts el, hogy mi lesz a következő, miről fog a következő fejezet az életünkben szólni, mert neki összességében az az akarata, hogy éljünk. Ilyenek az ő gyermekei, ilyen az ő gyülekezete, és az az örök élet, amiben már valamennyire benne élünk, de egyelőre csak megkóstoltuk az előízét, az csak növekedjen és nyilvánvalóvá legyen. És amikor egy ilyen helyzetben vagyunk, hogy a világ felfordul körülöttünk, és emberek úgy érzik, hogy elvesztették a stabilitást, vagy elvesztették a viszonyítási pontjukat, akkor legyen körülöttük valaki, aki viszont szilárdan áll Istenben. Aki nem önmagában áll, nem önmagában dicsekszik, hanem mind az ő életkörülményét, mind pedig az ő szellemi életét csak is Isten kegyelméből tudja, Isten kegyelméhez tudja kötni. És ha ilyen emberek leszünk, akkor hiszem, hogy egy áldás leszünk mások számára, és Isten minden módon meg fog tudni minket áldani. Mert ismétlen Istennek az a vágya, hogy könyörülhessen rajtunk, akkor a maga idejében, amikor arra igazán szükségünk van. Amen.